Recording in progress.
Szuper. Na, a mai napra egy olyan témát hoztam, ami mondhatnánk, hogy prózai, vagy gyakorlatias, az idővel kapcsolatban szeretnék, tehát az idő mi életünkben, mint témakör. Szerintetek, hogy azok az emberek, akiknek problémájuk van az idővel, ami ugye, ezek mind kint vannak, ugye, tehát, hogy itt senkiről nem beszélünk, itt. Hogy is, hogy nagyon messze vannak tőlünk. Tehát mik a tipikus problémák, amikbe belefut az ember ilyenkor? Hogy kevés az ideje. Oké? Aztán még? Túl sok? Perül? A nap 24 órában, köszönöm. Ja, matek nem annyira jön ki, de most ez egy pingtúl. Ezt még nem hallottam. Egyéb? Túl gyorsan megy. Oké, akkor nem elég célzott a kérdés, hogy föltettem, de se baj. De igen. Fenyegető, igen, fenyegetve érzi magát az ember, frusztrálja, így van. Aha. Na igen, jó, tök jó, köszönöm szépen. Úgy látszik, hogy tudtok valamilyen módon kapcsolódni a kérdéskörhöz. Megnéznénk néhány ige szakaszt, jó? Ami erről a kérdéskörről szól, aztán megosztanánk néhány gondolatot, aztán végén majd meglátjuk, hogy hova lyukadunk ki ennek kapcsán. Tehát a legelső dolog, amit szeretnék mondani, hogy amikor arról beszélünk, hogy az időt, hogyan bánunk az idővel, nem üdvösség kérdésről van szó, jó? Tehát, hogy ettől még valaki ezt jól csinálja, rosszul csinálja, ugyanúgy a mennybe juthat, tehát, hogy... nem üdvösség, bajban lennénk, ha az lenne, igaz? Az első dolog, amit mint igei elv szeretnék felolvasni, az 1 Péter 1.24-ből. Egy Péter 1.24 így szól, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és elhull a virága, de az Úr beszéde örökké megmarad. De miért olvasom ezt föl? Mert a test olyan, mint a fű, megszárad. Máskor Jézus, amikor arról beszél a tanítványoknak, azt mondja, az egy beszédben van, hogy ne aggodalmaskodjatok, mert hogyha... Tehát, nem, ott nem erről beszél, bocsánat, keverem. Mindegy, a lényeg az, hogy mint elv, az emberi életet az ige újra és újra fűhöz hasonlítja. Ami ma ott van a mezőn, ma zöldellik, holnap meg a kemencébe vetik, ilyet mond, így fogalmaz Jézus. Tehát mit akar ez kifejezni, azt, hogy az ember élete rövid? Amikor időről beszélünk, igen, köszönöm szépen, a napnak 24 órája van, plusz még ott az éjszaka, de összességében az idő rövid. És azt hiszem, hogy ez bölcsessége kell nincsen mindannyiunkat. Hogy mivel töltjük azt a rövid időt, amink van. Lesz egy örökkévalóság, ott vannak dolgok, amiket tudom, vagy sejtünk, hogy mit fogunk csinálni, tehát valószínűleg dicsőíteni fogunk ott is. De ez az idő, ami itt van a Földön, ez rövid. Úgyhogy az ember gondolja meg, hogy mivel tölti. Azt hiszem, hogy erre lyukad ki az ige, és vagy gondoljon oda, hogy mire használja. Gondolja meg, hogy halogat-e dolgokat. Majd később. Mert lesz-e majd később. Az emberi élet rövid. Hogyha fiatal az ember, akkor azt gondolja, hogy még egy egész emberöltő előtte van, és ez igaz is, ami rengeteg idő, de én nem tudom, biztosan akik már, hogy is mondjam, nem tizenévesek, azok tudnak kapcsolni az a gondolathoz, hogy kettőt pislogtam, és vagy eltelt 10 év. Emlékszem, mikor gyerekek még ekkorák voltak, tegnap volt, konkrétan tegnap volt, és az idő elment nagyon gyorsan eltelt. Az ember élete rövid. Egy másik ige szakaszt felolvasok, az Efézusi levélből, mégpedig Efézus 5, ha megtalálom, Efézus 5-ből a 15-17-es vers. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is vegyétek az alkalmakat, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Tehát itt van egy ilyen kifejezés, a napok gonoszok. Vagy az idők gonoszak, így is szokták mondani. Mit jelent az, hogy az idők gonoszak? Van egy másik, azt a Kolossi levélből olvasom föl, ami igazából ugyanazt fejezi ki, Kolossi 4-5. Napozunk párat, és már ott is vagyunk. Kolossi 4-5. Vagyis 6 ebben a számadásban. Bölcsen viselkedjetek a kívül lévők irányában, a kedvező alkalmakat áron is megvegyétek. Nem, ez mégis az 5, jó. Tehát itt igazából időkről, hogy a napok gonoszak, időkről beszél, de alkalmakról is beszél. Idő meg alkalom. Ugyanis az emberi élet ad lehetőségeket, ad alkalmakat, amikor az ember vagy él, vagy nem él. És erről szól itt Pál apostol, hogy éljünk a lehetőségekkel. Tehát van lehetőség itt a kívülállókról beszél. Itt a kontextusa szerintem ennek az, hogy ha van lehetőségünk valakinek az életébe, Istennek az igéjét szólni, van lehetőségünk neki Istenről egy benyomást tenni, az Úrhoz vezetni esetleg, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Ne szalasszuk el őket, mert nem biztos, hogy lesznek később. De azt hiszem, hogy általánosságban is lehet ezt értelmezni. Lehet, hogy ma van lehetőség valamire, és holnap már nem lesz. Ezért, van ez a mondás is, ami ez nem az igéből valahonnan hallottam, lehet, hogy valami római filozófusnak a mondása, hogy a siker az a lehetőség és a felkészültség, vagy ennek a kombinációja. Vagy pedig az egyik előző munkahelyemen, ott a vezérigazgatónak volt ez a mondása, hogy szintén siker, ő azt mondta, hogy skill will opportunity, tehát hogy megvan hozzá a tudásunk, megvan hozzá az akaratunk, és megvan hozzá a lehetőségünk, hogy ez a három. Azt hiszem, ez egyben is van bölcsesség. Éljünk a lehetőségekkel. Éljünk a lehetőségekkel építeni Istennek az országát, erről szól az ige, erre figyelmeztet Pál apostol. De amúgy is az életben, azt hiszem, mint általános elv, éljünk a lehetőségekkel. Nyilván ne legyünk ostobák, bolondok, stb., de ha van egy lehetőség, ne legyen az, hogy fárasztó, bonyolult, stb. Nem, lehet, hogy nem lesz egy lehetőség később. Akkor van egy másik, ami szintén ehhez tartozik. Példabeszédek 24-ből olvasom föl. És talán sokat hozzá se kell fűznöm, mert önmagáért beszél. Példabeszédek 24:30-tól olvasom. Elhaladtam a lusta ember mezeje mellett, és az esztelen szülője mellett, és íme mindenütt fölverte a tövis, színét elfette a gyom, és kőkerítése leomlott. Mikor ezt láttam, elgondolkodtam, és erre nézve ezt a tanulságot vontam le. Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis összetett kézzel heverés, és így jön el a szegénységed, mint az úton álló, és ínséged, mint a félrevezetett férfi. Tehát, hogy Pál apostol mondja, hogy ő többször is mondja, hogy buzgón imádkozatok, fáradozzatok az Úr munkájába. Tehát az ige azt mondja nekünk, hogy amit csinálunk, azt erőfeszítéssel, erőbedobással csináljuk. Aktívak legyünk. Aktívak legyünk. Ne legyünk lusták, aktívak legyünk. Mert ó, egy kicsit még aludnék, egy kicsikét még heverésznék, a szegénység jön ebből, a hozzáállásból, ezt mondja az ige. Megnézzünk egy másik igeszakaszt, Prédikátor könyvéből. Ezt már nagyon rég, ezt nem többször is mondtam nektek. Ezt sok-sok évvel ezelőtt olvastam, de nagyon, nagyon belém ivódott. Prédikátor 7-ből a 8-as verset olvasom. Jobb valaminek a vége, mint a kezdete. Igazából ez a lényeg. Vagy ahogy a protestáns újfordítás mondja, jobb valamit befejezni, mint valamit elkezdeni. Szerintem ez zseniális. Tehát, hogy mert annyiszor volt az életben, hogy ezt is kéne, azt is kéne, csináljuk még ezt, azt, barátom, befejezted azt, amit elkezdtél? Befejezted? Akkor egy picit várjál az új dolgokkal, fejezd be azt, amit elkezdtél, és aztán vágjál bele új dolgokba. Ez is azt gondolom, ugye nem, hát valahol az időhöz kötődik, de ha az ember csinál valamit, akkor csinálja végig. Jusson el oda, hogy befejezi. Mert az az igazán erényes dolog. Az az igazán dicséretre méltó dolog, hogyha valaminek a végéig eljutunk. És nem csak elkezdjük, aztán meglátjuk. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Egy csomó dolgot elkezdesz, és nem fejezed be, akkor ez neked szól. Ez neked szól. Fejezd be. Inkább csináljál kevesebbet, de azt fejezd is be, mint több dolgot elkezdeni, aztán nem fut ki sehova. Jó. Elmondom itt, mert végülis ide is kapcsolódik. Ugye Jézus is azt mondja, hogy nekiáll-e valaki házat építeni, anélkül, hogy végigszámolná, hogy ez mibe fog kerülni? Nyilván nem a helyes válasz, mert nehogy még az legyen, hogy az ember elkezdi, aztán félbe kell hagyja, és mindenki azt mondja, hogy na, ez az ember házat épített, de aztán félbe kellett hagyja, mert elfogyott a pénze. Vagy pedig van-e olyan király, aki háborúban megy 10 000 katonával 20 000-rel szemben, anélkül, hogy nem gondolja végig? Ha pedig nem, akkor meg küldöttséget küld, és békefeltételeket kérdez. Tehát itt is van egy elv, amit láttunk, ami ugyan Jézus az üdvösségről beszél. Ott is az Istennek való átadás, az életünk átadásáról, hogy számoljunk azzal, hogy ez mibe fog nekünk kerülni. De itt megint, mint elv, az, hogy a tervezés, az, hogy előre gondolkozunk, ez egy abszolút igei elv. Az ember végig gondolja, hogy valamihez mi fog kelleni, és tervez. És jól tervez. Ami egyébként gyakorlat kell hozzá, de lehet jól tervezni. És akkor egy utolsó igei elv, aztán néhány gyakorlatilag gondolat. Nem, mint ezek nem lennének gyakorlatilag, csak úgy értem, hogy talán logikusabban követhető. Tehát azt mondja, és felolvasok egy igét, 1 Korintus 4-ből. 1 Korintus 4-ből. Mondjuk olvassuk a 6-os verstől. Testvéreim, ezeket értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, most az ezeket micsoda, az most irreleváns a kontextus, vagy a üzenet szempontjából, hogy rajtunk tanuljátok meg, ami megvan írva, senki se fuvalkodjék fel, kérkedve az egyikkel a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit ne kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Na és akkor itt van ez, ami így elém jött, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Ugye ez is egy igei jelv. Mit van, amit ne kaptál volna? Felolvasom az 1 Korintus 6.19-et. Ott azt mondja, hogy avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentlélek temploma, amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok. Nem a magatokéi vagytok. Miért mondom ezeket? Miért olvasom fel ezeket? Mert az ige azt mondja, hogy mi nem a magunkéi vagyunk, és mindent kaptunk. Mindent csak kaptunk. És végső soron Istené vagyunk. És minden, amit kaptunk, Istené. Ezt mondja úgy az ige, hogy ez a sáfár gondolkodásmód. Mi igazából sáfárai, nem tudom, hogy mondják, kortárs nyelvezette azt, hogy sáfár, mint szó. Oké. Pardon? Felügyelője, igen. Gondnoka, köszönöm szépen. Mi igazából csak gondozzuk azt, amit Isten, ami Isten és amit ránk bízott. Az egész életben megjelenik ez a gondolat, akár például a gyerekek kapcsán is, a gyerekeink, nem a miénk, Istené, csak ránk vannak bízva egy időre. Nekünk csak gondoznunk kell, gondoskodnunk kell róla. De a saját életünkre is igaz, minden, amink van, Istentől kaptuk. Tehetséged, lehetőségeid, életed, egészséged, anyagiak, és ebbe a listába vegyük föl az időt is. Az időt is Istentől kaptad. Ami igazából az élet, az életünk, ami azt mondja az ige, hogy legalább 70 év, ugye? Az emberek legalább 70 évet kaptak. De lehet tovább is menni, ha valaki akar. Isten a saját erőforrásait adta nektek, adta nekünk. De attól még az övéi. És hogyha mi sáfárok vagyunk, akkor erre úgy tekintünk, hogy mire használjuk ezt. Tehát ez is egy szemléletmód az idő kapcsán, hogy az idő, amit kaptunk, Istentől kaptuk, de az övé. Tehát igazából nekem el kell számolnom ő felé azzal, hogy ezt időt mivel töltöm. Használjuk ő érte az időnket. Használjuk ő érte az időnket. Én azt hiszem, hogy ezek ilyen igei jelvek, és akkor néhány további gondolat. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy neki sosincs ideje valamire. Igazából ezt az életben már megtanultam, hogy legalábbis én most már nagyon tudatosan használom ezt a szót, hogy nincs rá időm, nem volt rá időm. Ugyanis ez azt jelenti, hogy más dolgokat fontosabbnak tartottam, mint ezt. És tudom, hogy valaki ennyit nem volt rá ideje, ez azt jelenti, hogy ő másképpen osztotta be az idejét. És ez nem probléma, mert különböző embereknek különböző dolgok fontosak. De ez ezt jelenti. És ahogyan elhangzott az előbb, ugye mindenkinek 24 órája van egy nap, tehát ha valaki azt hallottam éneket, néha még én is viccelődök ezért, már csak 30 óra lenne egy nap, akkor mennyivel jobb lenne? Nem? Csak 2 órával, legyen 26 óra egy nap, és akkor minden nap 2 órával többet alhatnék. Mennyivel jobb lenne? Na most ez ugyanaz az elv, mint amit tehát a lakás kapcsán megtanultunk. Tehát amikor egy pici, mit tudom én, 30-40 négyzetméteres lakásban laktunk, rumli volt. Ugye az ember azt gondolja, hogy jó, majd ha nagyobb lakásba költözünk, akkor nem lesz rumli, ugye rumli lesz. Aztán elköltözünk egy még nagyobba, ott is rumli lesz. Tehát akkor egy ember együtt rájön, hogy valószínűleg a probléma én vagyok, nem a lakásnak a mérete. Tehát ez, hogy ha több időm lenne, akkor több időm lenne erre, arra, marra, ez megint csak nem igaz, mert telepakolnánk mással azt az időt. Tehát igazából a probléma nem azzal van, hogy mennyi időnk van, hanem azzal, hogy hogyan osztjuk be. És igazából, tehát az, hogy mivel töltjük az időnket, az két dolgot tükröz vissza. Az egyik az, hogy mi az, ami fontos számodra, vagy mi a fontossági sorrendedet, illetve, hogy mennyire tudod magadat fegyelmezni abba, hogy ezt betartsad. Mind a kettő fontos, ugye a prioritások kapcsán, egy picit beszéljünk erről. Egy hívő embernek Isten az egyes szám prioritás. Isten is a vele való kapcsolat. Tehát, hogy ha nincsen időm arra, hogy imádkozzak, nincsen időm arra, hogy Bibliát olvassak, akkor itt van a prioritási sorrend, vagy pedig annak a betartása, ezzel van a probléma. Egy hívő ember számára Isten az első. Az, hogy legyen minden nap idő arra, hogy az igével foglalkozni, imádkozni, ezt meg kell oldani. Ez nem bonyolult, ezt is mondtam el nektek, ezt gondolatot lopom egyik korábbi lelkészemtől. Különböztessük, hogy mi az, ami bonyolult, és mi az, ami nehéz, mert amint bonyolult az ember, azon agyalni kezd, ami meg nehéz, akkor imádkozik és csinálja. Ez nem bonyolult. És akkor, ha házas vagy, legyen a házastársad a következő, a második legfontosabb, ha vannak gyerekeid, legyenek a gyerekek a harmadik legfontosabb, és körülbelül minden egyéb ezek után. Nyilván, ha magad a legeslegutolsó utáni helyre rakod, ami egyfelől tökre igény, az ember magát megalázza, de kisenyírja magát az ember, mert az úgy nyilván nem praktikus. De most arról beszélünk, hogy milyen sorrendben jönnek, tehát munka, szolgálat, gyülekezet, ezek is az előbb felsoroltak után jönnek prioritásban. És legalábbis én ezt úgy látom, hogy én ezt így élem, hogy ha valami fontosabb, van adott időmennyiség, ami rendelkezésemre áll, és van több minden, amit csinálnom kéne, a fontosabbat fogom előbb csinálni, nem azt, amelyik könnyebb, nem azt, amelyiket szívesebben csinálnám, hanem amelyik fontosabb. Mert az a fontosabb, azzal kell először megbirkózni. Nyilván ilyenkor az ember figyelembe vesz egy tényezőket, ezt a kedves feleségem magyarázta, ő még erről tanult is, biztos többetek is tanult erről, hogy az ember napjában, tehát a nap melyik órájában körülbelül milyen intenzitással képes csinálni dolgokat, tehát hogy azt hiszem a reggeli órák a legjobbak ilyen szempontból. Ebéd után az a izé, hogyha a munkahelyen nekem valaki meetinget szervez közvetlen ebéd utánra, akkor így ez a... Mit is mondtál? Mi? Hogy? Olyankor az ember ugye kajakóma, nem praktikus. Hát ember megismeri magát, hogyan működik, és ehhez igazítja a teendőit. Ez is igaz. Meg van, amikor az ember fáradt, van, amikor az ember ingerlékeny, akkor nem alkalmas bizonyos tevékenységekre. Ez is igaz. De ezek tényezők. Amik köré az ember épít dolgokat. Vegyük előre azt, ami fontosabb. Legyünk először azon túl. És akkor, hogy mennyire tudjuk betartani ezeket a prioritásokat, vagy ez önfegyelem, vagy valahol önmegtartóztatás, azt hiszem, van hasonlóság a két kifejezés között. Ez egy abszolút igei gondolat, amikor hogy az ember önmagát fegyelmezi. Pál apostol is erről beszélt, múlt vasárnap hangzott, most nem emlékszem, minek kapcsán hangzott el, de tudom, hogy testemet megsanyargatom és szolgálvá teszem. Hogy igei elv, hogy az ember a testét szolgálvá teszi. Hogy a lélek és a szellem uralkodjon. És ne a test. Tehát, ha fegyelemről beszélünk, az egyik dolog, hogy ne pazaroljuk az időnket. Ne pazaroljuk az időnket rossz dolgokkal, vagy felesleges dolgokkal. Például ugye, a közösségi média úgy ki tudja szívni az embernek a idejét, vagy el tudja szívni, hogy csak na. Nem jó dolog. Én számomra ez inkább vagy a rossz, vagy pedig a felesleges haszontalan kategóriába esik. Nyilván lehet jóra használni, de az emberek hány százaléka és milyen mértékben használja jóra. Tehát mondjuk régi barátokkal felvenni a kapcsolatot, kapcsolatokat ápolni. Én az izére gondolok, múltkor valami szót is hallottam erre, hogy nem tudom, milyen scrolling, dumb scrolling, amikor ez a... például, hogyha neked ez egy téma, akkor akkor küzdjél vele, hogy keretek közé szorítsd ezt. Vagy pedig mondhatnánk azt is, hogy hobbik. Na, ez egy érdekes kérdés, hogy mi van az ember hobbiaival. Én azt mondanám, hogy tehát így, ha az olyan megkérdezi, hogy mi a hobbim, akkor én mondom, hobbi, mit jelent ez a szó? Tehát én csak körülbelül ennyivel reagálnám rá. Én nem azt mondom, hogy a hobbi az egy rossz dolog, de az ember szerintem legyen kritikus ennek kapcsán, hogy egy hobbival foglalkozik-e, vagy mennyit foglalkozik. Jó, a hobbi mondjuk, ha arra, hogyha mondjuk valakivel beszélgetünk, akkor van téma, amiről lehet beszélni, meg az teljesen oké, hogyha az embert érdeklik dolgok, ilyennek leteremtve az ember, ugye azt hiszem a példabeszédek mondja, vagy a prédikátor, nem tudom, hogy Istennek a dicsősége, hogy elrejtse a dolgokat, az embernek a dicsősége, vagy a királyok dicsősége, hogy felfedezze őket. Az ember valahogy erre van rendelve, hogy felfedezzen dolgokat. És ez teljesen oké. És ami talán még fontosabb is ennél, mert ez ugye nyilvánvaló, ezt így körülbelül mindenki tudja, hogy ha pazarjuk rossz dolgokkal, vagy fölösleges dolgokkal az időket, ne tegyük. Ez ilyen no-brainer, ezt mindenki tudja. Az más kérdés, hogy mennyire csinálja. Ha van ennek kapcsán egyébként majd gondolatotok, vagy praktikus javaslat, majd osszátok meg, akár most is nyugodtan szóljatok közbe, jó? Mert szerintem ebben tökre lehetnek olyan dolgok, hogy én azt szoktam csinálni, hogy ezt elkerüljem például. Tehát a másik, amit szintén azt hiszem az életben meg kell tanulni, hogy ezt így szokták mondani, így mondják, hogy ahhoz, hogy a legjobb dolgokra legyen időnk, jó dolgokra kell nemet mondani. Ahhoz, hogy a legjobb dolgokra legyen időnk, jó dolgokra kell nemet mondani. Ebben benne van egyrészt az is, hogy az embernek meg kell tanulnia nemet mondani, ami mondjuk úgy, hogy egy ilyen... ez egy dolog, amit tanulni kell. Na, mert nemet mondani valamire, pláne hogyha egy másik embernek kell ezt a nemet mondani, konfrontatív, és nem szívesen csinálja az ember. Vannak bizonyos kultúrák, azt hallottam, hogy főleg azt hiszem Ázsiában vannak, akik soha nem mondanak nemet. Emlékszem, hogy volt egy minden munkájáról beszélt gyülekezetben valaki Angliában, akivel beszélgettünk, és én mondta, hogy rájött, hogy ezzel a népcsoport, vagy nemzet, már direkt nem mondom ki, melyik, ő velük, tehát rá kellett jönni, hogy nemet nem fognak mondani. Csak egyszerűen nem azt csinálják. Úgyhogy másképp el kell velük kommunikálni. Én is rájöttem, amikor Angliába kiköltöztünk, hogy mondjuk ezt most megnevezem, de mert az én saját sztorim, az angolok szintén nem szeretnek nemet mondani, úgyhogy amikor kimentem, és egy állásinterjúra akartam menni, már meg volt beszélve, nagyon kellett akkor a munka nekem, hogy legyen, miből éljünk mondjuk például, és nem hívtak vissza telefonon, nem reagáltak az e-mailre, SMS-re, semmire nem reagáltak. Ez volt a kifejezése annak, hogy köszönjük szépen a továbbiakban, nem érdeklődünk ön iránt ennek a munkának kapcsán. De nem mondták azt, hogy nem, hanem csak így semmi, eltűntek. Pedig hogy tudjunk nemet mondani, ez egy fontos dolog. Na és akkor ez egy kis kanyar volt, de azt hiszem, hogy fontos kis kanyar. Vannak jó dolgok, amikre azt kell mondjuk, hogy ez tök jó, de nekem más az én személyes elhívásom, más az, ami nekem még fontosabb. Mert különben nem lesz rá idő. Egy kicsit a Horizont kapcsán is ez felvetődött. Ugye, ha fölmentek a honlapra, sok-sok évvel ezelőtt, volt, amikor a Horizont indult, ugye volt egy ilyen, hogy kik vagyunk mi? Azért van egy logónk, azért van egy nevünk, hogy legyen identitása a gyülekezetnek. És van a honlapon egy rész, hogy céljaink és értékeink, és azt hiszem ott, vagy a honlapon fel van, szerintem ezen az oldalon, hogy sokféleképpen lehet... köszönöm szépen! Ott van. Többféleképp lehet keresztény közösségeket létrehozni és vezetni. A miénket az alábbi értékek és célok mentén szerveztük. Ez egy mondat. Azt mondja, hogy sok mindent lehet csinálni, ami tök jó, Mi ezek mentén? Mi ezekkel foglalkozunk? Aztán, hogy mennyire jól csináljuk, az már egy más kérdés, de ez a cél, meg ez az érték. Az embernek választania kell, ami ideális esetben az ő személyes elhívása, hogy akkor én ezeket a dolgokat fogom csinálni, de ezeket meg nem. Más jó dolgokat nem. Azt csinálja más. Akinek az elhívása. Nyilván egyszer-egyszer az ember kivételt tesz, ha szükség van rá, de mint általános elve ez fontos. Akkor van egy másik elv, ilyen gyakorlatias, ami azt hiszem, hogy probléma lehet, és ezzel én is küzdöttem és tanulom. Ezt úgy hívják, hogy perfekcionizmus, ami meglopja az embert. Mert hogyha azt mondjuk, hogy az én munkájában mindig ezt mondják, hogy a 80%-os megoldás vegyem célba. A 80%-os. Mert oké, hogyha 2 óra helyett 3 órát töltök valamivel, mennyivel lesz értékesebb az eredmény? Ha valamit 2 órát, vagy 3 órát csinálok meg, tényleg az a plusz 1 óra annyit hozzáad, hogy az annyival fontos, tehát vagy pedig megvan, elég jó, az élet megy tovább, és maradt 1 órán valami másra. Azt hiszem, ez egy fontos elv, ami ha valaki nagyon szeret precíz lenni, ennek ez kifejezetten kihívás. Kifejezetten kihívás, de hogyha azt akarja, hogy maradjon idő más dolgokra, akkor tanulnia kell ezt. És most nem a izéről beszélek, a hentesről, aki tehát jó lesz az, hanem van egy olyan fogalom, hogy eléggé jó. Elég jó. És nem, tehát eleve ez a világ nem tökéletes, és nem kell, tehát egy picit magyarázni kell ezeket az elveket, mert az ember tök jó az, hogyha tökéletességre törekszik. Tök jó az. De mint általános életszervezési elv mindenben nem lehet a tökéletességre törekedni. Tehát meg kell tanulnunk ezt a fogalmat, hogy elég jó. És az élet megy tovább. És lesz időm akkor másra is. Aztán egy másik problémakör, hogyha mindig kések ezzel, vagy mindig elkések, vagy mindig, ja, sosem készülök el időre. Az egyik dolog, ami fontos látnunk, az, hogy gondolkozzunk előre. Előre kell gondolkozni. Például én emlékszem, hogy szintén most Angliára visszatérve, amikor ott éltünk, mindig az volt, hogy mikor utazunk haza a családhoz. Hát mit tudom én, hogy mikor fogunk utazni haza, hát nem tudom, hát meg kell látni majd. Hogy... És akkor mindig az volt, hogy na most 1-2 hét múlva tudnánk menni, milyen drágák már az repjegyek, hát ez így nem annyira jó, és akkor rájöttem, hogy igazából hülye vagyok. Tehát, hogy ha valaki előre foglal, akkor kedvezményesebb jegyárakat kap, ennek oka van, és aztán elkezdtem egy kicsikét úgy magamat ebben tehát ilyen kihívásként éltem ezt meg, hogy direkt tervezünk be valamit, jó messze. És aztán így rákaptam ennek az ízére, és ez egy tök jó dolog, hogy tök jó az, hogyha valamit jó messze betervezünk. Mert akkor az úgy fix, akkor még ha valaki mással kell tervezni, például a horizontábor, mikor érünk rá, hát hogyha 1 hónap múlvára akarnánk belülni, akkor senki nem érne rá semmire. De jó messze még mindenki ráér. Tehát nekem meg kellett ezt tanulni, vagy nekünk meg kellett ezt tanulni, hogy előre tervezni. A másik, ez meg ilyen pénzügyi dolog, amikor az ember kiadásokat tervez, akkor is, tehát mi például egész évre tervezzük a kiadásokat. Én azt szoktam, hogy minden év, tehát december végén úgyis ott egy leállás van, és akkor megtervezem a következő évnek a kiadásait. Nagy vonalakban hónapokra lebontra, aztán nyilván mindig, amikor már előttünk van a hónap, akkor pontosítom, mert akkor látom, hogy mit tudom én, uszodában hány napot fog menni azért melyik gyerek, és az mennyibe fog kerülni. De azért nagyjából az ember ezt úgy tudja. Itt is tervezünk. Tervezésről beszélünk. Tehát érdemes, sőt fontos, hogy megálljunk, és holnap mivel kell foglalkozzunk? jövő héten mivel kell foglalkozni? Egy hónap múlva, következő hónapban mikkel kell foglalkozunk? Jövőre mivel kell foglalkozunk? 5, 10, 15, 20 év múlva mivel kell foglalkozunk? Milyen dolgokat kell csináljunk? Mert hogyha valami nagyobb falat, akkor lehet, hogy ma kell elkezdeni foglalkozni vele. Mert hogyha 2 hét múlva kell valami, ami 1 hét múlva, vagy 2 hét múlva kell valami, 2 hétig tart megcsinálnom, akkor 1 hét múlva már elkéstem, ha akkor veszem elő. És ez az, amihez kötném ugyanazt, amit Jézus mondott, hogy ha az ember házat épít, akkor végig gondolja, hogy lesz-e elég pénze, mibe fog kerülni, költségvetést csinál. Tehát praktikusan ilyenkor az ember azt mondja, hogy valamit meg kell csinálnom, megnézem, hogy mekkora falat, mennyi idő, és ehhez képest, hogyha megnézem, mennyi idő, el kell kezdenem időben. El kell kezdenem időben. Ezt még az egyetemen mondták nekem, hogy az ember, mint elv, hogy mint szám az nem tudom igaz, de mint elv abszolút igaz, ők úgy tanították, hogy 16 óráig egy tevékenységet az ember relatív pontosan meg tud becsülni, hogy mennyi idő, de 16 órán túl exponenciálisan romlik a becsülése az embernek, hogy mennyi idő lesz egy feladat. Ezért, éppen ezért az általános elv az, hogyha van valami nagy feladat, le kell bontani kisebb feladatokra, amik már ezen 16 órán belül esnek, kisebb feladatok, és ezt jobban meg tudjuk becsülni. Becsüljük meg a feladatokat, és kezdjük el őket időben. És az élet mindig hoz meglepetéseket, lesznek benne csúszások, mert közbe fog jönni. Ez az, amaz. Tehát, hogyha valami határidőre kell, akkor kell számolni, úgyhogy ráhagy az ember. És egy másik probléma az, hogy az ember túltervezi magát, túl sok mindent akar csinálni. Ez kicsit kapcsolódik az előzőhöz, dolgokra nemet kell mondani, de hogyha azt mondom, hogy na, ma van, mit tudom én, meg beszélünk egy munkanapról 8 óra, és ezt a 30 dolgot meg fogom csinálni akkor mai napon. Ez egy rossz terv, nem fogod megcsinálni. Az lesz a vége, hogy megígért dolgokat másoknak, amiket aztán nem teljesítesz, tehát a szavahihetőséged is sérülhet, akkor tiszta frusztrált leszel, nem. Nem. Jobb azt mondani egy napra, hogy akkor betervezek 2 dolgot, és ha még marad időm, akkor itt van még 3-4, amit, vagy a 3-4, amit még mellette meg tudok csinálni. De ne tervezd túl magad. Ismerd meg magad, hogy mi az, amit tudsz, mi az, amire képes vagy, mennyi idő alatt. És ennek megfelelően tervezd, mert a valóság úgyis az lesz a végén, ami. Tehát, hogy most tervezhetsz másképp. Az ember tervezze reálisan. Na, ez utóbbi kupac gondolat, ez nem kifejezetten igehirdetés volt, de azt gondolom, hogy életbölcsességek, amik egyébként találkoznak igei alapelvekkel. De direkt ezért kezdtem, hogy mik az igei alapelvek. És ezeket gyorsan átfutom még egyszer. Az életünk rövid. Az életünk rövid. Legyünk bölcsek abban, hogy mire használjuk. Éljünk az alkalmakkal, éljünk a lehetőségekkel, mert egyáltalán nem magától értetődő, hogy visszatérnek. Legyünk buzgók, ne legyünk lusták, legyünk buzgók. Fejezzük be a dolgokat, és tekintsük úgy az időnkre, hogy ezt Istentől kaptuk, az övé. Az övé az időnk is. Jó, én befejezném. És ha gyerek vagy, mi a prioritási sorrend Isten után? Hát, köszönöm szépen a kérdést. Ez mondjuk függ attól is, hogy mekkora gyerek vagy. De mint általános elvén azt gondolom, hogy legyenek fontosak számodra a kapcsolatok. Az emberi kapcsolatok. Ez az élet végső soron az emberi kapcsolatokról szól. Tehát ha sok a teendőd, de van egy barát, akinek szüksége van arra, hogy egy picit beszélgess vele, ha csak 5 percet, ha csak keveset, de legyen fontos számodra, hogy egy picit beszélsz vele. Gyerekként az egy olyan időszak, amikor az ember tanul, tehát bocs, tanulás ez fontos, mert később nem lesz rá ideje az embernek. Nem lesz rá ideje. Ha az ember neki kell dolgozni, utána már nincs annyi ideje, hogy tanuljon. A gyerekkor az egy olyan időszak, amikor még van ideje tanulni az embernek. Tehát nyilván, ha gyerek vagy, akkor ugye nincs házastárs, nincsen gyerek. Legyen fontos, amit mondtam az előbb, azt hiszem, a szolgálat. Tehát keresni azt gyerekként is, mi Istennek a terve veled, ott és akkor. Mit tudnál csinálni, hogy Isten országát építsd? Ami lehet annyi, hogy egy igéskártyát adni egy barátnak ajándékba a születésnapjára, pölö. Ezzel is tök jól lehet építeni Isten országát. Elhívni egy táborba valakit. Nem tudom, ezt én nem gondoltam végig, de hogyha van gondolatotok, ehhez mondjátok egyébként. Család, emberi kapcsolatok, család, igen. Igen, család. Mindenkinek ugyanannak kell lennie a prioritása sorrendjének. Én azt gondolom, hogy amit mondtam, Isten első, ha van házastársa, a második, ha van gyermeked, ő a harmadik, ebben azt gondolom, hogy igen. Ezt, ha elmentek bármilyen házassági kurzus vagy előkészítőre, ha mondjuk egyházi esküvőt akar valaki, akkor a pap vagy a lelkész leülteti őket, és ezek általános elvek. Az, hogy utána mi jön, meg hogyan, azt gondolom, ebben már lehet változás, vagy variálás, különbözőségek. Úgy értetted, hogy délután, négy után nem tudunk tervezni, mert fáradtak vagyunk, vagy 16 óra hosszú dolgot tudunk tervezni, hosszabbat már nehéz. Bocsánat, akkor itt lehet, hogy félreérthetően fogalmaztam. Tehát 16 óra hossz. Tehát nem délután 4 óra, most mosolyogtok páran, hogyha valaki viccből vagy provokációként, nem baj, akkor is elmondom. Minél nagyobb egy feladat, annál rosszabbul tudjuk megbecsülni, hogy mennyi idő lesz. Ez az alapelv. És van egy pont, amin túl pedig rohamosan romlik az, hogy mennyire tudjuk. Oké? Jó. De egyébként biztos vagyok benne, hogy nektek is van rengeteg ilyen életbölcsesség ennek kapcsán, vagy akár igei kijelentés, amit tök jól, hogyha megosztanátok. Mert ezek most az, amit én látok az igében, meg az, amit én úgy megtanultam az eddig évek során. Igen? Igen. Igen. Igen, igen. És emlékszem, igen? Pardon? Ja, köszönöm szépen. Tehát amilyen hangzott az, hogy a gyermekek esetében tegyük oda a szülőket, mert hogy ez is nagyon fontos. A 10 parancsolatban is benne van ez az első parancsolat, ami az ígéret is párosul, hogy hosszú életű legyél a Földön. Emlékszem, pár évvel ezelőtt kaptam egy üzenetet, telefonom. Egy volt kolléga még Londonból, egy kínai úriember, és itt jár Budapesten éppen munka kapcsán, és leugrottam, vacsoráztunk egyet-együtt, és kérdeztem, mi újság, stb., és hát most így ránézek, azt kell mondjam, olyan 45-50 körüli, inkább 50-hez közelít az illető. És beszélt arról, hogy hát a szülei Kínában otthon, hogy már bizony benne vannak a korban, és hogy neki, ugyan itt élnek Angliában, vagy Angliában élnek, de neki haza kell majd mennie. És gondoskodnia kell majd a szüleiről. Tehát a kínai kultúrában ez annyira erőteljesen benne van, meg azt hiszem, ez inkább ázsiai is, nem csak kínai. Sokkal jobban, mint egy európai kultúrában. Hogy szülőről bizony gondoskodni kell, a szülő nagyon nagy font. Tehát, hogy ha a szülő mond valamit Kínából, hogy gyermekem, gyere, akkor megy. Akkor nincs vita vagy gondolkodás rajta. Ez mondjuk inkább a szülőnek a tisztelete, amiről itt szó van, de hogyha a kapcsolatokat nézzük, igen, ha prioritásokról beszélünk, akkor ez ott van valahol a tetején. Tehát Isten után, de a tetején. Nyilván egy gyerek, ahogy fölcseperedik, van egy olyan, hogy leválik a szülőtől, és saját családot alapít, és egy olyan helyzetben, ha már felnőtt az ember, és ha úgy beszélünk a szüleiről, akkor ugyanúgy tiszteli a szüleit, de egy normális szülőnek is, ha felnőtt a gyereke, akkor tudomásul kell venni, hogy felnőtt a gyereke, és már másképpen kell viszonyuljon hozzá, és tisztelbe kell tartania, hogy neki saját családja van. Ez már egy másik szituáció, vagy másik kérdéskör. De köszönöm szépen a gondolatot. Egyéb? Tök jó. Ezt kell, hogy nem nekem jutott eszembe, mert igazad van. Nem, tényleg. Nem, oké. Nem. Tök jó. Tehát, hogy mint alapelv. Igen, bocsánat, ami elhangzott, köszönöm szépen. 6 nap alatt végezd munkádat, és a 7. napot szenteld meg, és azon ne végezz semmilyen munkát, mert az Úrnak a szent napja az. Végülis a 10 parancsolatban van ez is benne. De abszolút igei alapelv. Az, hogy... És ugye... Föllapozhattuk volna a Prédikátor könyvét is, hogy mindenek rendelt ideje van, megvan az ide, az kicsit más, az nem annyira az időbeosztásról szól. De valóban úgy össze be az ember az idejét, hogy legyen, ugye, ha így nézzük, legyen egy nap arra, hogy Istennel foglalkozom, és Isten dolgaival foglalkozom, és pihenjen, ne dolgozzon. Meg egyébként szerintem, pláne ha most a zsidó kultúrát nézzük, úgy tudom, a családról is szól az a nap, nem csak Istennek a dolgairól, és azt hiszem, hogy mint elv, az, hogy az ember dolgozik, de megvan ideje, és rendszeresen megvan az ideje, hogy megáll, ez egy fontos elv, köszönöm szépen, hogy most szombatnap, pardon, idejének az egy heted, igen, megmondom őszintén, nekem nem működik gyakorlatban egyébként ez. De én akkor legalább arra törekszem, ha nem is egy egész nap, de akkor legyen mondjuk csak pár óra, ami mindig. Egy héten. Mondjuk nekem vasárnap délután van, és nem mindig sikerül. De vasárnap délután van az, hogy mit tudom, 4 órakor azt mondom, hogy na, oké, most elmentem, sétálok egyet. És szerintem ilyenkor már tudni vele, hogy mi történik. Egy picit, én nagyon szép helyen lakunk ki, Hidegkúton, emlék sétálok egyet. Kimegyek a természetbe, de itt azt mondom, a rendszeresség, és ami egyszerűen gyakorlatilag belefér, hogy az ember mennyi időt tud rászánni, annyit szálljon rá, de szálljon rá, és legyen rendszeres, próbálja meg rendszeresen. Köszönöm. Egyéb gondolat? Arra gondolsz, hogy... tehát, hogy ami elhangzik, az, hogy az ember tudjon újra tervezni. Az egy erény, ha az ember tud újra tervezni. Tehát ez, hogy is mondjam, bizonyos helyzetekben muszáj. Muszáj. Igen, igen, egyet is értek. Tehát vannak szituációk, amikor az ember igazából már előre tudom, hogy ez így nem lesz jó. Előre tudom. De azért hinni akarok benne, hogy de azért ez lehet, hogy működni fog, holott igazából már tudom előre, hogy nem. És ilyenkor valóban egyetértek, az a bölcs, ha azt mondom, hogy állj, ez nem egy jó terv, ez így nem fog működni. Csináljunk egy másikat, ami működni fog. Vagy pedig igen, ups, közben jött ez az amaz, ez már nem fog tudni működni ez a terv, akkor meg kell változtassam. Meg kitartok egy terv mellett, amiről tudom, hogy nem fog működni, az nem egy okos dolog. Tehát, hogy akkor ezt mondtam már nektek, egyik kedvenc mondásom, hogy az őrültség egyik definíciója, ugyanazt és ugyanazt csinálni, és más eredményt várni tőle. Ha valami nem működik, lehet, hogy amit másképp kell csinálni. Próbálkozz másképp. Valami ilyesmire gondoltál? Aha. Jó, oké. A kezed, de figyelek. Aha. Köszönjük szépen. Ezt most nem tudnám olyan jól visszaadni, de nem is ez a lényeg. Tök jó, és köszönjük szépen bátorítást, hogy ha az ember azt érzi mondjuk fiatalabban, hogy nehéz másképpen próbálkozni, akkor valószínűleg mindig nehéz lesz. Könnyebb nem lesz. De hiszem azt, és azt hiszem ezt akarod mondani, hogy meg lehet csinálni. Igen. Meg lehet csinálni. Szuper, szuper. És élni az alkalmakkal is a lehetőségekkel. Így van. Amen. Én is köszönöm szépen. Most van dél.